A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az urológus a húgy és nemi szervekkel foglalkozó szakorvos, azonban tévhitnek számít az, hogy csak a férfiak fordulhatnak hozzá, hiszen mindkét nem megkeresheti a vesékkel, húgyhólyaggal és húgyutakkal kapcsolatos kérdésekkel. Ezzel együtt a férfi nemi szervekkel is foglalkozik, valamint értelemszerűen az ezzel kapcsolatos rendellenességekkel is. Témánk az urológia feladatköre. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A vonalban itt van velünk dr. Vas Levente, egészségügyi államtitkár, urológus főorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a medicína rendelkezésére állt. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, Szilárd!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy meglátása tapasztalata alapján milyen kérdésekkel keresik fel az urológust.
Ahogyan is elmondta, igazából a vese, uréter, hólyag, húgycső, ez mindkét nemnél, és természetesen a férfiaknál prostatabántalmak, herék, különböző megbetegedései, ugye itt gyerekekről is beszélünk, és hívvesző patológia. Természetesen ez kiegészül nálunk Romániába az andrológia részterületeivel is, ami különböző funkcionális problémák feltérképezése, más betegségekkel való összefüggése, és az urológusnak az ebből való része igazából, amivel a betegeknek a szexuális aktivitást például segíteni tudja.
És akkor hogyan néz ki, milyen lépései vannak egy vizsgálatnak?
Hát attól függ, hogy milyen problémával jön ugye a beteg. A leggyakoribb patológia egyike az ugye egy sima, egyszerű vesegörcs, ami nőknél is és férfiaknál is ugye általában köves megbetegedés, kőnek a cseppkőszerű lepottyanása és a vesemedencének a kijáró részénél az ureterális határnak a való beékelődése, majd az uréterbe való becsúszása, és az az út, amíg úgymond a hólyagig elér, kinkeservesen, ez vesegörcsel, kólikával, vesekólikával jár, ami annak köszönhető, hogy a nyomás a vesébe, amelyik ugye a megfelelő módon működik, és kiválasztja a vizeletet, a vesemedencébe jutva ez a vizelet nem tud onnan eltávozni, vagy az uréter felső szakaszából a kő fölött megnövekedik a nyomás, és ezt a nyomás növekedést érzi a beteg akut, erős, görcsös a külső nemi szervek fel, a comb belső felébe sugárzó erős fájdalomként, vesegörcsként, ami a szüléshez hasonló fájdalmat jelent. Volt egy esetem, amikor a hölgy, a feleség hozta a férjet, aki már a fájdalomtól igazából el volt fáradva, hogy jajgasson, meg próbált férfiasan úgymond helytállni az orvos előtt, valószínű, hogy otthon a feleségének szabadabban engedte a fájdalmával kapcsolatos véleményét. A hölgy nagyon izgatott volt, ideges, aggódott a férjéért, és amikor megtudta, hogy ez a vesegörcs, ez pont olyan erős fájdalmat jelent, és hasonló, szinte egyforma fájdalmat jelent a szüléshez, akkor szinte azt lehet mondani viccesen, ugye mosolygunk a problémákon, de hát közben ilyet is kell tegyünk, ugye hál' Istennek, hogy a vesegörcs az nem egy halálos probléma, ha nincsen fertőzéssel társulva. Akkor megtudta, hogy ez egy szüléshez hasonló fájdalom, akkor látszott az arcán, hogy drágám, akkor azt jelenti, hogy te is most megérezted, hogy én mit érezhettem a gyerekeink szülésekor, és egy picit megnyugodott. Annyira, hogy nem álltam meg nem elmosolyodni, nem elnevetni magamat, aztán hárman együtt kacagtunk tovább.
Bevallom, hogy ezen a történeten én is egy kicsit elmosolyodtam. Ugye ez volt a leggyakrabban előforduló eset, vagy ez az a tényező, amivel a leggyakrabban keresik fel az urológusokat. Milyen más kérdésekkel keresik fel, milyen más problémákkal, és ezeknek a vizsgálata hogyan néz ki?
Én osztályvezető főorvos is voltam, mielőtt az osztályomat nem szüntetik meg, és nem csatolják egy másik urológiai osztályhoz, és utána pedig osztályos orvosi klinikavezetői állásom után magánrendelőben dolgoztam. És az volt az érdekes, hogy ugye az urológusnak régebb Lakatos Ottó bácsi, Bakos Jancsi bácsi, Isten nyugtassa Ottó bácsit, Lakatos doktor urat, egészséget kívánok a véletlenül hallgatott Bakos tanár úrnak, akik miatt igazából azt lehet mondani, hogy az urológiát választottam. Abban az időben azt mondták, hogy a prostata az az urológus kenyere, hiszen a prostatából élt nagyobb részt az urológus, nem voltak akkor még modern képalkotó eljárások, hogy akkor jelent meg elsők között Marosvásárhelyen, elsők között a Marosvásárhelyi Urológiai Klinikán, nem lehetett annyira diagnosztizálni endoszkópos műtétekkel, perkután műtétekkel műteni a vesét, ugye. A prostata volt az, ami a legkönnyebben elérhető volt az urológusok számára, minden idősödő férfinak valamilyen szintű urológiai hólyagürítési problémái vannak a vagy jó indulatú, vagy rossz indulatú prostata megnagyobbodás miatt. És ugye ez az a patológia, amivel az urológust elsősorban azonosítja a laikus ember, hogy az urológus az az orvos, aki a prostata bántalmakat, a férfiak problémáját kezeli, vizelési problémákat. Azt is szoktam mondani, hogy amilyen idézőjelben, ha megengedik a kedves betegek és a kedves hallgatók, hogy olyan pisisek a nők fiatalabb korukban, ugyanolyan pisisek leszünk mi férfiak idősebb korunkban, természetesen, hogy ez nem ennyire mereven érvényes, de hogy érzékeltessem azokat a problémákat, amelyek az idősödő férfinél megjelennek. Az az érdekes, hogy például a járóbeteg rendelőben 4 éven keresztül csak ott dolgoztam, ugye, magánrendelőben körülbelül 40%-át a betegeknek, a férfi betegeknek kézenfogva a felesége hozza el különböző urológiai problémák, főleg a prostata problémákkal kapcsolatosan. Mi férfiak bátrak vagyunk, de nehezebben nyílunk, meg nehezebben vesszük rá magunkat, hogy ügyes bajos vizelési gondjainkkal elmenjünk orvoshoz és kitárulkozzunk, elmondjuk neki. Ezért jó, hogy az asszonyok mellettünk vannak, és amellett, hogy ugye ők már fiatalabb korukban megélve ezeket a problémákat, nőgyógyászati vizsgálattal már megbarátkozva, biztatják, bátorítják a férfiakat, hogy 50 éves férfiként, 60 éves férfiként, évente, 2 évente, ha prostata rákos előzmény volt, akkor akár fél évente, évente a családban, ugye ha prostata rák volt nagybátyjának, édesapjának, nagytatájának férfi vonalon, akkor akár gyakrabban is, de el kell menni a prostatát megvizsgálni, még akkor is, hogyha nincsenek tünetek. Természetesen 60%-ban a férfiak jönnek, mert egyre gyakoribban a felkelés éjszaka, az elején reggel nem megy olyan jól a vizelet, aztán ez okozódik, hezitálás van, nem indul egybe, a sugár az csökken, ugye már 45-47 éves korban én is érzem urológusként magamat figyelve, hogy megjelennek az első prostata megnagyobbodásnak ráutaló jelek, ami egy szinte természetes folyamat a mi korunkban. Na, folytathatnánk ezeket a dolgokat, ezeket a problémákat, ugye, de hát gyakori nagyon nőknél a vizelési vizeletfertőzés, amit nagyon sokszor családorvos kollégák nagyon korrektül, tisztességesen tudnak kezelni, nem kell mindig urológushoz kerüljön a beteg. Természetesen jó, hogyha nem egybe antibiotikumos kezelés, hanem egy bőrcsoldó gyulladás csökkentő teázó kúrás kezelés kezdődik, utána, ha pedig fokozódnak a tünetek, akkor ugye mintavétel, vizeletüledék, különböző baktériumoknak a keresése és akár antibiogram készítése a helyes út, de hát nagyon sokszor lerövidítjük általában ezt az utat, és megpróbálunk egy egyszerű sima vizeletfertőtlenítővel, vagy éppen egy antibiogram nélküli antibiotikumos kezeléssel segíteni a betegnek, sokszor sikerrel. Ha azonban visszatérő vizeletfertőzések vannak, akkor nyálkahártyán, az urotéliumon, az uréternek a nyálkahártyáján is felkapaszkodni akár a veséig, és ott pedig komolyabb dolgokat, gyulladást okozva a vesébe már lázzal járó vizeletfertőzést eredményeznek, amit már nem olyan könnyű kikezelni, kronicizálódhat, vagy akár krónikusan indulhat, ezért érdemes ezekre a dolgokra odafigyelni, és alapkérdés az, hogy van-e láz a vizeletfertőzés mellett, a gyakori vizelés, a csípővizelés mellett van-e láz. Ha láz van, akkor feltétlenül urológust kell keresni.
Említette, hogy évente, két évente egy bizonyos kor fölött érdemes lenne elmenni rutinvizsgálatra. Betartják ezt a páciensek, vagy csak akkor mennek el, amikor már tényleg nagy a baj, vagy amikor már elviszik őket, ahogy a műsor folyamán is többször elhangzott már?
Általában az a beteg, aki eljön, tünetei vannak, panasza van, elmagyarázzuk neki ezeket a problémákat, elmagyarázzuk, hogy a prostatarák az akár tünet nélkül is nagyon előrehaladott állapotig elérhet, hiszen úgy képzeljük el a prostatát, mint egy formájában, mint egy gesztenyét, de alkotában, mint egy narancsot. A narancs közepén ott az a fehér szár, azt ha kivennénk, akkor ott lenne a húgycső, szinte határ nélkül a prostata szövete és a húgycső, úgymond állománya között. A prostata a jó indulatú része, a húsos rész, onnan indul általában a jó indulatú megnagyobbodás, közel van ehhez a középső rész, ez azért könnyen panaszokat okoz, ahogy növekszik belül az a húsos rész. A prostata rákozomba általában az esetek többségében az a széli részből, a narancs héjából indul. És ezért nagyon sokáig növekedhet úgy, hogy nem veszi észre a beteg, nem ér el a központi részig, hamarabb már áttéteket ad, nyirokcsomó érintettséget ad, és a betegnek még mindig nincsenek tünetei, nincsenek panaszai, ezért kell időben vizsgálatra jelentkezni, ezért kell rendszeresen még egy negatív, tehát jó vizsgálat után is, egy betegséget nem igazoló vizsgálat után is évente, két évente elmenni arra a rutin vizsgálatra, és megnézni, hogy nem-e jelent meg valami olyan gyanús gög, gyanús góc, vagy a prostata specifikus antigén érték, ami a vérből készítendő Péter Sára András PSA ugye analízis, nem annak az értéke nem menőtt olyan mértékben, hogy a prostata rákra gyanakodjunk. Nagyon fontos, hogy a rektális digitális betapintással, tehát a végbélen keresztüli prostata érintéssel, tapogatással, normális állapotban, normális körülmények között, ha minden kedves hallgató most a mutatóját az óra a hegyére teszi, akkor általában az urológus egy normális prostatánál porc keménységet érez, tehát az órának megfelelő tapintatot. Ha prostata rák van azonban, akkor akár egészében, ugye ez a narancs héj, vagy pedig csak részben, egy-egy gög formájába, most tegyem itt a kezét, lap, fa keménységű tapintatot érez. Ugye az ujjunk képes a kettő közötti különbséget észrevenni, milyen keménységet tapogatunk. Ezt érzi az urológus, fa keménységet érez, hogyha prostatarák gyanúja merül fel, és akkor ugye PSA-nak a megvizsgálása és a beteggel való konzultáció után tűbiopsziás vizsgálat javolt, amit általában ugye rektálisan, tehát a végbél felülről automata pisztollyal végzünk el, szövetmintát nyerünk, és ami fontos, hogy a prostatarák időben való felfedezése az teljes gyógyulásnak a reményével kecsegtet, hiszen T2-es stádiumig általában didaktikai szempontból így fogalmazunk, azt lehet mondani, hogy a prostatát el lehet távolítani, és a beteg teljesen meggyógyul. Azt kell tudni, hogy a férfiakra számított leggyakoribb megbetegedések közé, daganatos megbetegedések közé tartozik. A vastagbélrák, a tüdőrák, ami nőknél is nagyon magas arányú, a prostatarák a férfiaknál, ami uralkodó, úgymond vezető megbetegedés, daganatos megbetegedés és haláluk.
Milyen más gondokat, egészségügyi rendellenességeket lehet megelőzni azzal, hogyha időközönként elmegyünk urológiai kivizsgálásra?
Igazából a konzultáció, az urológiai konzultáció az kötelező már fiatalkorban. A vese és a húgyutak fejlődési rendellenessége például az a az a második leggyakoribb fejlődési rendellenesség az emberi szervezetben, a szív-érrendszeri, kardiológiai módosulások, fejlődési rendellenességek után. Tehát nagyon sok embernek, hál' Istennek azonban nem okoznak tüneteket, nem okoz panaszt az, hogy most mondjuk egy oldalon csak egy veséje van, vagy patkó veséje van, ahol össze vannak ragadva a veséknek az alsó pólusa, hogy három veséje van, vagy akár négy veséje van, duplikációja van igazából, egyetlen egy tukba egyik oldalt, nem egy vese van, hanem két vese van. Ez ugyanolyan, mintha a kétszobás lakásba, ami ugyanakkora, mint amekkora egy kellene legyen, egy nagy szobás lakás, két jó barát lakik. Ha két jó barát lakik, akkor nem zavarják egymást, akkor ugye ez tünetmentesen, problémamentesen zajlik, és a betegnek nem okoz problémát. Azonban, ha véletlenül az egyiknek a kiárata például akadályozza a másiknak a kiáratát, ha összevetnek ezek a lakók, ugye, akkor ez urológiai problémát, a vesének a lassú, valamelyik vesének a lassú elpusztulását eredményezheti. Ez számtalan esetben megtörténik. Az a jó az urológiai betegségeknél, a vesénél is, de főleg a hólyagnál, mi azt szoktuk mondani urológusok, hogy a vese, de a hólyag is az urológus barátja, a betegnek a barátja, sokáig bírja a nehéz körülmények között való működést, ezért sok időnk van urológusokként is, betegekként is, hogy különböző szűrővizsgálatokkal, ha valami nincs rendben, akkor ezeket a problémákat azonosítsuk, és hál' Istennek, hogy modern urológiai eljárások vannak már, perkután endoszkópos, laparoszkópos műtétek, amelyeknek a segítségével ma már veséket, életeket lehet megmenteni, és ennek az egyik kidolgozója, ezeknek a műtéteknek a romániai bevezetője, az atya az igazából Marosvásárhely volt, hiszen első kőtörés itt történt az első perkután nefrolitotómia, első koralkőért történő perkután nefrolitotómia, az első úgymond szűkületnek, a PLO ureterális határ szűkületének a műtétje endoszkópos módon, és sorolhatnám. Én igazából annak a reményében mentem valamikor urológiára, hogy egy európai szintű urológián fogok tanulni, és fogom majd a szakmámat elvégezni, folytatni egész a öregségemig.
Doktor úr, nem találkozott azzal a jelenséggel, hogy bizonyos személyeknek kellemetlen, vagy hogy divatos kifejezést használjak, ciki elmenni urológushoz? Ha igen, akkor ezen véleménye meglátása szerint hogyan lehetne segíteni?
Viccesen, a vicceket félretéve azonban konkrétan elmagyarázva, hogy ez egy 10 perces vizsgálat mindössze, például a prostata vizsgálat, egy ekográfiás vizsgálat pedig az szinte természetes módon megtörténik az urológusnál, amíg az anamnézis, a kikérdezés történik, az urológus kezének a meghosszabbítása már az ekográf egyben nézi a vesét, a vesének a méretét, az uréterek a teltségi állapotát, nézi a hólyagot, nézi, hogy ugye dohányosokról lévén szó, nem elálltunk a hólyagba, tele hólyaggal kell jönni, ha lehet, ugye. Nem elálltunk a hólyagba különböző polipokat, kinövéseket, amelyek egy hólyag daganatra adhatnak gyanút. Ugye nagyon fontos megjegyezni, hogy a hólyag daganatoknál még, hogyha polip hólyag daganat formájában ugye látjuk ezeket a benövéseket, az esetek 80%-ában itt egy felszínes daganatról beszélünk, aminek a gyökere olyan, mint az egynyári növény, nem megy mélyen befele a hólyag izomzatába, ezért azoknak a polipoknak a lecsítése, szövetlenül vizsgálatra való elküldése után nem kell bántani többet a hólyagot, követni kell időnként benézni a hólyagba, megnézni, hogy nem-e jelent meg újabb kinövés. Nagyon gyakori ez ugye a dohányosoknál, régi dohányosoknál, akik szűrő nélküli kárpácit, meg minden egyéb más a cigaretta füstjéből, égési termékéből származó anyagokkal szívtak be, és került a szervezetükbe, utána pedig az a hólyagon keresztül, a veségen keresztül, a hólyagon keresztül ürült ki a szervezetből, ugye ezeknek rákkeltő hatásuk volt. Rendkívül rendkívül fontos, hogy a hólyagnak, a veséknek a vizsgálata az más betegségeknél is, például cukorbetegségnél, különböző neurológiai betegségeknél feltétlenül kötelező azért, hogy nézni, hogy hogyan és milyenféle formában érinti ezeket a szerveket a cukor, meg a cukorbetegség. Ugye a cukorbetegségnél a szem, a veséknek a vér ellátási rendszere, vérartériás rendszere a vesék esetében súlyos, visszafordítatlan bajokat okozhat a vese glomerulusainak a szintjén, aminek eredményeképpen a vese kiválasztási, szűrési, sűrítési képessége nagy mértékben csökken, és ennek eredményeképpen nem csak nefrológiai, ugye a nefrológus az a belgyógyász a vesének, az urológus pedig a sebésze a vesének, nem csak nefrológiai, hanem urológiai problémák is fölmerülhetnek. Én fontosnak tartom azt is, hogy a gyerekeknél például urológus, gyereksebész, gyerekgyógyász kollega megvizsgálja a heréket, hogy azok a helyén vannak-e. Nagyon fontos tudni, ugye, hogy a herék azok az embrionális élet, az intrauterin életnek a során, azok körülbelül a test középső részén, az akkori kicsi apró centikben mérhető testnek a középső részén fejlődik, utána pedig a fejlődés, nyúlás, növekedés eredményeképpen ugye kikerül a testből, hiszen a herék belső endokrin elválasztása, tehát tesztoszteron termeléséhez jó a testhőmérséklet, azonban a spermatogenézishez, a spermiumoknak a gyártásához, az előállításához, ahhoz kisebb hőmérséklet szükséges néhány fokkal, ezért ugye a herékig kerüljenek a szervezetből, és alacsonyabb hőmérsékletre kell úgymond beállítsák a működésüket. Egy olyan herénél, amelyik nem ereszkedik le, azt észre kell venni, hogy nincs ott a kicsi kisfiúnak a heréiben, ugye, vagy éppen közben lent van, közben eltűnik a lágyik csatornába, ezt le kell hozni, le kell fixálni, meg kell keresni, hogy hol van, hiszen sérülhet ugye a spermatogenézis, sérülhet a spermiumoknak az előállítása, ami nagyobb korában ugye meddőséghez vezethet, férfi oldali meddőséghez vezethet, hogyha főleg mind a két oldal érintett, ugye, de azoknál a heréknél, amelyek fent maradnak, magasabb hőmérsékleten dolgoznak, azoknál nagyobb például a rákos megbetegedésnek az előfordulása is, a kockázata, tehát ezért kötelezően meg kell ezt keresni. Az egyik leggyakoribb megbetegedés, ugye, amiért érdemes anyukákat, elsősorban apukákat felkészíteni, az a hímvesszőnek a különböző problémája, ugye a letapadás, az adhezió celluláris, ami azt eredményezi, hogy látja a szülő a húgycső nyílását, a gyerek le is pisili közben, amikor pelenkázza, de nem jön fel az a bőr, a ficsma nem jön fel, nem látszik a sulcus coronarius, nem látszik a paknak a feje. Általában ezt egy éves korig nem szoktuk bántani, mert a hímvesszőnek a növekedésénél, ha látszik a húgycső nyílás és a vizeléssel nincsen gond, akkor ez magától felszokott, feljön. Egy-egy mond funkcionális merevedéskor a kis babánál felszokott. Ha nem jön fel azonban, akkor érdemes ezt urológushoz, gyereksebészhez elvinni, hogy húzzák fel ezt a bőrt, ugyanolyan, mint a kabátnak a bélése igazából, amelyik látopott na, a kézre, és amikor az ember veti le a kabátot, ugye akkor az lenne engedni, hogy ezt az ujját kihúzza belőle. Ez megoldható. Jó, az Isten, nagyon érdekes orvosként látjuk, olyan dolgokat fedezünk fel, amik azt mondják számunkra, hogy ez nem lehet véletlen. Itt kellett valaki, aki ezt megrajzolta, aki ezt összegyúrta igazából emberré ezt a dolgot, hogy nem véletlen, mint hogy kitalálta volna jó Isten, hogy lesznek majd pelenkák, pampersek, amik szinte hermetikusan zárnak. És bizony jó az, hogy a ticsma alá, a bőr alá, ennek a letapadásnak köszönhetően az első évben, de nem tovább, nem tud bemenni semmi piszok, nem tud bemenni széklet, és ezért relatív a makk védve van. Ezzel is szoktam magyarázni anyukáknak, hogy ne bántsák azt a hímvesszőt, ne próbálják föltépni, hagyják, hogy teljesen magától alakuljon a történet, ha pedig nem oldódik meg, akkor majd gyereksebésszel vagy urológussal nézessék meg.
Doktor úr, beszélgettünk már mi is elég sokat a prostatáról, és hogy egy vicces példát hozzak fel, különböző reklámokban is már belesújkolták az emberekbe, hogyha vizelési panaszaik vannak, akkor az egyértelműen a prostatához köthető. Azonban én talán ezt ennyire nyilvánvalóan és biztosan nem merném kijelenteni. Milyen más okokból lehetnek vizelési panaszok?
Az első, amit már mondtunk, hogy a cukorbetegeknél sok minden neurológiai bántalom megjelenik, tehát a hólyag és a különböző ideg összekapcsolódás, tehát neurológiai bántalmak, gyógyszeres problémák, cukorbetegség, azaz, ami a hólyagot érinti elsősorban, és nem urológiai természetű. Azt kell tudni, ugye, hogy a diáktól is vittesen, de a kedves hallgatóktól is vittesen, kérdezik, hogy mivel pisilik egy férfi ember, vagy mivel pisilik egy nő, ugye akkor a férfinál egyébként mondjuk, hogy hát a hímveszőjével, jobb esetben ugye a húgycsövével mondjuk, de ez nem így van, mert igazából a húgycső az mindössze egy vezeték, a pompa az igazából a hólyag, tehát a vizelésnek a miensége. Ha a csőrendszer az rendben van, tehát ha a húgycső rendben van, férfi húgycső három szakaszból áll, és azon a három szakaszon nincsen nagyfokú elváltozás, akkor a vizelés az egy hirtelen kezdődő, a maximumát nagyon gyorsan, exponenciálisan elérő, utána pedig lassan nyomásában és hozamában lassabban csökkenő, de relatív gyorsan lefele menő, kb. 20-21 másodpercig tartó aktus. Már most, hogyha a hólyag, mint olyan meggyengül a hólyagfala, ha az idegizom együttdolgozás nem elég erős, és az különböző betegségek okozhatják, akkor ugye gyulladások okozhatják például, akkor ez a vizelési aktus, ez problémásá válik, vagy gyakori vizelés jelentkezik, ugye gyulladás esetében ingerlékenység jelentkezik a pompa esetében, amelyik nyomja ki a vizeletet, egybe összehúzódik, összerándul, ez vizeletveszítést, késztetést eredmény, az ugye érzem, hogy azonnal kell menjek pisilni, a női beteg fiatal korában átéli általában ezt, a férfi beteg pedig idősebb korában bemegy a vendéglőbe, és kell tudja, lássa, hogy hol van a vécé, hogy oda tudjon érni, ugye egy késztetéses inkontinencia, vagy késztetéses vizelési szokása van. Igazából ezek mind olyan dolgok, amik nem csak kizárólag prostata problémánál jelenhetnek meg. De a leggyakoribb férfiaknál alsóhúgyüti problémaként megjelenő prostata jóindulatú adenómás hiperpláziás megnövekedés, aminek rendkívül fontos pont, ezek az irritatív tünetei gyógyszeresen kezelhetőek. A prostata jóindulatú megnagyobbodásának az esetek 70%-ában gyógyszeres kezelés a megoldása. Pont ez az, amiért nem azt üzenem, hogy nem kell félni az urológus konzultációtól, és igazából az embernek jó látni egy-egy konzultáció után, amikor elmondhatja betegnek, hogy nincsen a korához képest semmiféle súlyos problémája, mert milyen megnyugvás van az embernek az arcán. Általában, aki eljön az első konzultációra, az évente, két évente betartja a konzultációs kötelezettséget, és visszajönnek ezek a betegek.
Közben érkezett egy hallgatói SMS, és a kedves hallgató azt szeretné megtudni, hogy a vérmintából meg lehet-e állapítani azt, hogy van-e daganatos betegség a szervezetben, bár ez inkább onkológiai kérdés, nagy vonalakban segít ebben a vérminta?
Hát a vérminta a beteg kérdésére választodva általában főleg ebből a szempontból vizsgálva, egy beteg szempontjából általában indirekt módon ad jelzést arra, hogy valahol valamilyen probléma van a szervezetben, daganatos. Vannak azonban olyan értékek, heredaganatnál, prostataráknál, különböző más, hadd menjünk át gasztroenterológiai kérdéseknél is, ahol konkrétan jelezheti, hogy igen, egy daganatos, valószínű daganatos megnagyobbodás, vagy daganatos folyamat van a szervezetben. Egy heredaganatnál egyértelműen diagnosztizálási tényező az, persze a szövettan a végleges diagnózis, de a gyanút nagyon-nagyon megerősíti egy olyan véleredmény, amit kérünk, és ebben az esetben értékelhetjük. A prostataspecifikus antigén, ha bár prostataspecifikus, nem rák specifikus, de hogyha találkozunk egy 30-as, 40-es értékkel, akkor az már akár nyirokcsomó érintettséget áttétet jelentő biztos, szinte biztos prostatarák gyanúnak a jele. Tehát ezért fontos, hogy például a prostata rák szűrővizsgálatainál az esetek 80%-ában, 90%-ában a vérben növekvő, de lassan növekvő. Az elején bizonytalanságot szülő prostataspecifikus antigént kérjük a családorvosi konzultáció során, ha 45-50 évet meghaladtuk, főleg, hogyha atyai, apai vonalon volt már prostatarákos megbetegedés. Azt szoktuk mi mondani urológusok, hogy 50 éves férfinek kell legyen egy prostataspecifikus antigén tesztje, még akár etalonként is, amihez tudjuk majd továbbiakban hasonlítani ezeket az értékeket. A vesedaganat esetében, újakdaganat esetében specifikus, vizuálisan szűrhető, mondjam, laboreredmény, féleredmény nincsen. Azonban hál' Istennek az ekográfiának köszönhetően, hál' Istennek a komputertomográfiának köszönhetően nagyon kisméretű elváltozásokat is azonnal meglátunk, és rendkívül fontos ugye, hogy a újakdaganatnak akár az egyetlen monoszimptomatikus tünete is lehet az egyszerű vérvizelés, akár mikroszkópos vérvizelés is. Amikor vért látunk a vizeletbe, és most nem egy-két vörös vértestő, 8-10 vörös vértestről beszélek, hanem 300-as mikrohematúria, mondjuk 300-as mikrohematúria, ami folyamatosan észre ott van, vagy makroszkopikus hematúria, amikor látja is a beteg, nem minden piros vizelet vért jelent, ezt felhívom a kedves hallgatók figyelmét, de ha van ilyen, hogy vér van, olvadék van, akkor egyértelműen el kell menni az urológushoz is, tisztázni kell, mert sok esetben, legtöbb esetben valamilyen bántalom, daganatos bántalom is állhat a háta mögött. Azt kell tudni például a vesedaganatnál, és hogyha itt vagyunk a szűrésnél, hogy a vesedaganatnál az ekográfia az nagyon gyorsan segít abból a szempontból, hogy lássuk, hogy van-e valamilyen elváltozás. A vesedaganat a medicina egyik legnagyobb bohóca. Tehát nagyon sokféle tünettel jelentkezhet. Tünetmentes forma is az egyik formája igazából, lázas formája van, hogy láz lehet a vezető tünet, hogy vérvizelés van, hogy endokrinológiai problémák vannak, hogy áttétes forma már, az áttétet veszik észre, mert rejtőzködik. Tehát érdemes urológiai vizsgálatra elmenni 50 éves kor után. Férfi embernek kötelező a prostata miatt, de a nők is jó, hogyha ezt megteszik.
Államtitkár úr, az utolsó perceiben a medicinának beszélgessünk a nemi betegségekről, illetve arról, hogy ezeket hogyan lehet megelőzni, valamint mit kell tenni, hogyan lehet kezelni őket, hogyha már megtörtént a baj.
Ez egy nagyon érdekes téma, és a férfi nemi szervek nemi betegsége igazából közös betegség csoportot jelent a bőrgyógyásszal, részben a fertőzős kollégákkal. Ezért igazából a leggyakoribb, amivel hozzánk jönnek ugye a mostani penicillines antibiotikumos érában, az különböző gombás megbetegedések, gombás fertőzések. Ezeket általában férfi nemi szervekről lévén szó, az urológus nagyon könnyen tudja kezelni, mert ugye kéznél van a hímvessző, be lehet azt tenni, meg lehet támogatni a kezelést gyógyszeresen. Hát általában megoldódik ez a probléma. Azonban ugye sokkal komplexebb ez a kérdés, mert minden ilyen típusú megbetegedésnél a párt kell kezelni, ami azt jelenti, hogy a különböző kivizsgálások, különböző kezelések, azok a párt is, így a nőgyógyász kollégának a bevonását is eredményezik. És pontosan ezért rendkívül fontos, hogy őszintesség legyen, és az urológusnak elmondani mindent, ami ezzel kapcsolatosan érdekelheti, természetesen az orvos-beteg bizalmi viszonyra támaszkodva. Nagyon fontos, hogy itt hadd mondjuk el, hogy 50 éves férfiak, 40-50 éves férfiak ficsmoszűkülete, ami eddig nem volt, az nem, általában nem fertőző megbetegedés, nemi fertőző megbetegedésnek az eredménye, hanem leggyakrabban a cukorbetegségnek az eredménye. Leggyakrabban egy súlyosbodó cukorbetegség az, ami első tüneteként a férfi embernél egy fitymos szükületbe, az addig nem létező hinveszőn fitymos szükületbe jelenik, nem létező problémával a fitymán jelenik meg, és egyszerűen nem tudja funkcionalitásában használni azt a fitymát. Ezért ki kell zárni a cukorbetegségnek a jelenlétét, és úgymond a fitymos segít felhívni a figyelmet, hogy hopsz, vigyázz, van egy probléma, és érdemes elkezdeni a cukorbetegség kezelését, mert ez a gyilkos, ez a titokzatos gyilkos, amilyen a kettes típusú diabétesz, és álnok gyilkos igazából gyorsabban képes ölni, mint bármelyik más nemi betegség, és annak az első jele egy ilyen fitymaszükület. És érdemes az urológust megkeresni, az urológus egybe észreveszi, hogy ilyen típusú problémával áll szemben, és elküldi a cukoros beteget, úgymond a diabetológushoz, és megoldják együtt ezt a problémát, utána pedig meg lehet oldani, vagy megoldódik krémekkel ez a fitymaszükület, vagy pedig ez sebészi úton is megoldható, és utána mindenféle szempontból használható tovább a hinvesző, és a cukorbetegség is megoldódik.
Doktor úr, zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan látja az urológia jövőjét?
Hát nekem mindig a szívem csücske marad az urológia, hiszen urológus főorvosként, egyetemi oktatóként, valamikor egyetemi oktatóként sok-sok egyetemista megfordult a kezem között, és alkalmam volt, hál' Istennek, mind román nyelven, mind magyar nyelven előadásokat tartani. Svarc László főorvos úrtól, Bozsa professzor úrtól, már mondtam, Bakos Jancsi bácsit, Hóler doktor urat tanultam az urológiát, és én azt látom, amíg ilyen emberek vannak, voltak, addig Vásárhelyen az urológia az bármikor újra megerősödhet. És én azt gondolom, hogy ha bár az urológiára mindenki egy picit úgy néz, hogy ja Istenem, nem a legszebb szakma, egy gyönyörű, apró, rövid, logikával teli, és sok-sok-sok orvosi elégtétellel teli szakma, amíg ez így van, addig mindig vannak, lesznek olyanok, akik a zászlót magasra emelik, úgyhogy hajrá Vásárhely, hajrá urológia!
Doktor úr, szép lassan kezdjük a műsoridő végéhez közeledni. Köszönöm, hogy a ma esti medicina vendége volt, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben még lesz lehetőségünk beszélgetni ezen műsor keretei között is.
Nagyon szépen köszönöm, és az összes urológus kollégának, akik nagyon szép számban vannak most már Székelyföldön, üzenem a kitartást, és jó látni most már közegészségügyi és egészségügyi menedzserként, államtitkárként is lassan a második szakmában többet dolgozó orvosként, hogy helytállnak Gyergyóba, helytállnak Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredába, úgyhogy nekünk is kívánok erőt és egészséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai medicinába, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Vas Levente egészségügyi államtitkárnak, urológus főorvosnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzok. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát kívánok, viszont hallásra!